Szép napot kívánunk mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa, gazdasági értelmező magazin műsor Pogácsa Zoltánnal.
Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
És Kántor Endrével. A mostani beszélgetés apropója az egyrészt Ciprus, másrészt pedig a víz, mégpedig azért, mert hogy nemrég jöttél haza Ciprusról, ahol pont a víz kérdését, illetve még az offshore kérdését is tanulmányoztad. Hát ez a másik, ez megér majd egy külön adást.
Igen, az, hogy Oroszország Ukrajna inváziója hogyan érintette Ciprust offshore-ilag, ugye tudva levő, hogy ott rettentő sok orosz offshore pénz volt, illetve a Brexit hogyan érintette, hiszen a britekkel hasonló kapcsolatukon, azt szerintem majd egy külön adásban dolgozzuk fel, mert ez egy nagyon bonyolult és önmagában is érdekes kérdés. Engem most sokkal jobban izgatott a víz kérdése, mert hogy Ciprus az az Európai Uniós ország, amelyik az elmúlt 20-30 évben nagyon sokszor érte át azt, hogy vízhiány van a szigeten. Ugye ez egy olyan ország, ami, hát hogyha ránéz valaki a térképre, gyakorlatilag, hát őszintén szóval a Közel-Keleten van, tehát annak ellenére, hogy egy Európai Uniós ország, ugye ez délre van Törökországtól, iszonyú közel van Libanonhoz, Egyiptomhoz, Izraelhez, tehát ez tulajdonképpen egy közel-keleti ország. Azt hiszem, hogy az a földrajz, hogy hívják ezeket, amiken a kontinensek fekszenek? Tábla. Az a tábla, amin fekszik, ez tulajdonképpen Ázsiához tartozik, csak azért tartjuk Európának Ciprust, mert görögök lakták, és hogy ezért így kulturálisan Európához soroljuk, de ez tulajdonképpen egy közel-keleti ország, de közben Európai Uniós ország, és ezért nagyon jó...
Hát meg nagyon komoly hagyományai vannak, ugye például a briteket említetted, hogyha az ember Ciprusra látogat, akkor több városban azért előjönnek azok a kicsit Máltához hasonló érzések.
Brit birodalom része volt, előtte a Velencei birodalomhoz is kötődött, tehát hogy persze az ottománhoz is, tehát hogy vannak ilyen európai kötődései erősen, de hogy nagyon jól demonstrálja azt a problémát, ami tulajdonképpen a Közel-Keletnek is egy problémája, meg a világ nagy részének egy problémája, tudva levőleg, hogy el fog fogyni a víz, és hogy mit csináljunk azzal, hogyha nem lehet mezőgazdaságot öntözéssel művelni, nem lesz ivóvíz. Tehát az egyik, a globális klímaváltozásnak az egyik nagy kihívása, az tulajdonképpen a víz kérdése, és azt hiszem, hogy ez a térség elég jól illusztrálja, hogy egyébként szerintem megoldható a kérdés, tehát én elég optimistán jöttem.
Hát az érdekes, mert hogy ez nem egy új keletű dolog, és hogyha valaki beleolvas Ciprusnak a történetébe, akkor elég gyakori például a vízkorlátozás is, annak ellenére, hogy van egy nagy folyójuk, ami nem jut eszembe a neve, a valami P betűs. Minden esetre, hogy én azt még régebbről úgy emlékszem, hogy vízkorlátozásokat szoktak bevezetni, főleg a nyári nagyon meleg időszakokban, ezekbe az ilyen hegyi víztározókba próbálnak mindent terelni.
Pontosan ez történik, tehát ugye van a Tródosz hegység Cipruson, és onnan ugye a víz összezúdult tulajdonképpen ilyen mesterségesen létrehozott víztározókba, és ugye régen az volt a megoldás, hogy ezekbe a víztározókba tárolták a szigetnek az összes vizét, és hogyha éppen volt eső, akkor ezek a víztározók megteltek, akkor nem volt probléma, de hogyha hosszú időn keresztül nem volt eső, akkor tényleg az volt, amit mondtál, hogy vízkorlátozást kellett bevezetni, és hát importálni kellett vizet, tehát hogy már ugye ott tartottak, hogy...
Hát azért ez nem egyszerű.
Olajtankerekkel hozták Görögországból a vizet egy bizonyos ponton, tehát hogy nagyon-nagyon kritikussá vált a helyzet, és ugye az egész térségben az a probléma, hogy régen ezek az országok gyakorlatilag az esővíztől fügtek. Tehát ha volt eső, akkor oké volt, de ha véletlenül egy-két év szárazabb volt, akkor kritikussá vált a helyzet. Na az a jó hír, hogy ez tulajdonképpen megváltozott, és amiért megváltozott, az a tengeri víznek a lepárlása. Tehát, hogy amit én itt most megértettem, és ez szerintem egy irtozatosan fontos dolog, mert én általában nem vagyok techno-optimista. Tehát kezdjük azzal, hogy ezek az ilyen technológiai megoldások a klímaváltozásra, ezek az esetek többségében nem működnek. Ugye erre elég sok könyv van már, meg feldolgozás tanulmányok arra, hogy az ilyenek, mint a fúziós reaktor, meg a klíma megváltoztatása azzal, hogy ezüstöt lövünk a levegőbe, és akkor esőt csinálunk meg.
Hát nem csak esőt, hanem ugye kén, ez a legújabb.
Kén.
Ugye a Pinatubo kitörése után megfigyelték azt, hogy változtatja meg a világ éghajlatát, az, hogyha bizonyos mennyiségű kén kerül a légkörbe.
Hosszú listája van ezeknek az ilyen techno-optimista megoldásoknak.
Ezt úgy hívják, hogy geoengineering.
Geoengineering.
Így van, geoengineering.
Igen.
Csak sikerült.
Geoengineering, de hát ezek tulajdonképpen, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy ez a techno-optimizmusnak a kategóriája. Az ugye az a mondás, hogy ha az ember hozta létre a klímaváltozást, akkor az ember létre tud olyan technológiákat is hozni, amelyekkel ezeket megoldja. Na most ezek az esetek túlnyomó többségében nem működnek, de pont itt a víznél azt hiszem, engem meggyőztek arról, hogy van egy olyan technológia, amelyik megoldást tud jelenteni. Nyilván nem korlátlanul, nem mindenre, és ez a technológia, ez a tengeri víznek a lepárlása, amire korábban is voltak technológiai megoldások, de ezek nem voltak túl hatékonyak energia szempontjából. De hogy ugye itt az is egy probléma, és szerintem erről is érdemes lesz majd itt beszélgetnünk, hogy a népesedés is okozta azt, hogy ekkora válság van. Tehát, hogy a Ciprus, amikor a britek ott voltak, akkor ez egy körülbelül félmilliós ország volt. Törökök, görögök vegyesen lakták, meg ilyen maronita, az egy nagyon furcsa ilyen közel-keleti eredetű, de ez egy kisebbség volt, de ez összesen ezek kitettek nagyjából félmilliót. Na most már körülbelül másfél millió Ciprus, és ez csak egy megháromszorozódás, de abba belegondolunk, hogy mondjuk Szíria, ami ugye körülbelül egy 4 milliós ország volt a második világháború után, és ez megnőtt 22 milliósra, tehát ha valaki abba belegondol, hogy miért tört ki a szíriai háború, ennek már elég jól dokumentáltan az egyik oka, hogy ugye a klímaváltozás miatt visszaszorult a művelhető földterületek része, tehát nem volt elég víz, egyre kevesebbet lehetett művelni, sivatagosodott az ország, de közben 4
nőtt millióról a lakosság, igen.
22-re nőtt. Jordánia lakossága körülbelül 1 millióról 10 millióra emelkedett. Izrael lakossága, ugye amikor az államot megalapították, körülbelül 1-2 millióan voltak, ma 10 millióan vannak. Tehát a térség, nem is szólva mondjuk Egyiptomról, tehát a térség összes országa írtózatosan nagy növekedés, és ebből a szempontból még Ciprus azzal, hogy mondjuk meg 3-4-szereződött, még nem is a legdurvább, ennél sokkal-sokkal nagyobb növekedések vannak, tehát kevesebb vízzel sokkal több embert kell itatni, meg számára élelmiszer termelni, ez volt a kihívás, és ez sokáig csak az esővízzel lehetett megoldani, és szerintem majd beszéljünk a következő részben arról, hogy ezt technológiailag hogyan próbálták megoldani, hogyan nem tudták megoldani, és szerintem hogyan lehetne megoldani, és mi kellene ahhoz, hogy ez működjön.
Ez érdekes, amit mondtál, tehát itt nézegettem pont az adatokat. 2007-ben volt egy nagy népszámlálás, akkor a ciprusi köztársaságnak majdnem 800 ezer lakója volt, és egyébként pedig nagy számú volt ugye a török bevándorlók.
Igen,
ez
a probléma, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hányan laknak a szigeten, mert ugye van a görög rész, ahol tudjuk, de a másik oldalon ugye vannak a őslakos törökök, akik eredetileg is ott laktak a szigeten, vagy legalábbis sok száz éve, és ugye oda a török, tehát Isztambul, az Ankara betelepített még kb. 200 ezer törököt, akit ugye a görögök nem ismernek el ottani lakosnak, plusz lakik még a szigeten ugye egy csomó nyugdíjas brit, egy csomó orosz, aki ugye a háború elől oda menekült, és ott él, egy csomó ukrán, aki szintén a háború elől oda menekült, aztán pakisztáni, nigériai bevándorlók, akik ott dolgoznak. Tehát igazából senki nem tudja, hogy hányan laknak a szigeten.
Ez mindig jól kezdődik, igen. Víz az kevés van, de nem tudjuk, hogy hányan
van,
vagyunk.
De nagyságrendileg egy ilyen másfél millióra satszolják most már Ciprusnak. Ezzel is egy kis ország, tehát azért alapvetően ez még egy Szlovéniát se ér el, egy ilyen balti méretű ország. De hát ugye ahhoz képest, hogy mondjuk mondom, kevesebb, mint félmillióan voltak a brit gyarmati időben, ahhoz képest ez így is egy háromszorozódás, és ez is az, hogy megháromszorozódott az ország, is kevés ahhoz képest, hogy mondjuk mondom, egy Szíria mondjuk 4-ről 22-re. Egyiptomi adat nincs a fejemben, de hát ott is durva népességrobbanás volt.
Jó, a következő részben akkor ezzel folytatjuk. Ciprusról, illetve a vízgazdálkodásról beszélgetünk.